Keresztény testvéreim, szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére, a Jelenések könyve első fejezetének első 3 és 9-től 16-ig terjedő verseiből. János bizonságtétele, áldás az olvasóknak. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának Jánosnak. Ő pedig bizonságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta: amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatíriába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körül övezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Az az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található a Jelenések könyve első fejezetének 9-től 11-ig terjedő verseiben a következőképpen. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta: amit látsz, írd meg egy könyvben. Sokszori beszélgetéseim alapján azt kell elmondjam bizonságtételképpen, hogy egy lelki pásztortól azt várja el a gyülekezet, azt várja el a környezete, hogy az Istenhez vezessen, hogy a jóra meg a hasznosra tanítson, a szeretetre, a békességre, a könyörületre, a megbocsátásra neveljen, életvitelével is bizonyítsa hova tartozását. És úgy gondolom, hogy aki így gondolkodik, akinek ilyen elvárásai vannak, bizony jogos ez, jó és helyes az elképzelése. És jó ezt egy lelkipásztornak szüntelenül a szeme előtt tartania. Aztán egy régi beszélgetés foszlányai is eszembe jutottak mai istentiszteletre való készülésem során, melyben az egyik volt iskolatársam, lehet viccesen megjegyezte: hát nem tudom, hogy tőled tanulnának-e valami jót a te hallgatóid. Annak idején nagyon sokáig mocorgott bennem, gondolkodtatott el ez a fél mondat. Igen, először bántotta a hiúságomat, de aztán igazat kellett, hogy adjak neki. Tőlem, mint embertől, mint alapjában véve bűnös embertől, valóban nem sok jót tanulhatnának a rám bízottak. Ha viszont hiszem, és engedem, és ragaszkodom hozzá, hogy az Isten szent lelke Jézus Krisztus érdeméért rajtam keresztül is munkálkodjon, akkor hasznos eszköze lehettek a munkában az én Uramnak. Ehhez azonban szükséges a naponkénti bűnbánat, a tudat, hogy az Isten mindig szeretettel fogadja a hozzátérőt. És ez már nem csak a lelkipásztorra vonatkozik, hanem minden keresztjén emberre, aki keresztjénként már beállt az Úrért végzett munkába. Azért tartottam fontosnak ezt a bizonságtételszerű bevezetést, mert nagyon sok keresztjén ember bizony sokszor meginog hitében. Sokszor érzi azt, hogy nem igazán jó hívő ő, mert nem jó végzi a munkáját, nem él méltó, bizonságtevő életet, mert környezete, mert szerettei szinte nem is látják, vagy nem akarják meglátni az ő hovatartozását. Sokan azért inognak meg, mert nem kapnak semmiféle visszajelzést, vagy ha kapnak is, ez elbizonytalanítja őket. Keresztény testvéreim, szeretett gyülekezet, kívánom, hogy ezen a mai istentiszteleten a felolvasott néhány igevers üzenete erősítsen meg mindnyájunkat a kereszténység útján, a keresztény hitben való járás útján. Hogyan is szólt az ige? Immár harmadszor olvasom. Én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta, amit látsz, írd meg egy könyvben. Jézus Krisztus mennybe menetele után, az első század vége felé nagy méreteket öltött a keresztjén üldözés. Domiciánus császár idejében kötelezővé tették a császár istenként való tiszteletét. Akik őt, istenként imádták, homlokukon és karukon jelt viseltek. A jel nélkülieket elhurcolták, kivégezték, sokan mártír halált haltak, vagy számüzetésbe küldték őket. Így került János apostol is az efézusi gyülekezet lelkipásztora Pátmosz szigetére számüzetésbe. Pátmosz szigete az égei tengerben van, kietlen, kopár, sziklás vidék. Nem termett itt meg még a gabona sem, így nem lehetett itt miből megélni. Akitől meg akartak szabadulni, azt küldték ide, erre a kietlen szigetre. Lám, Isten még erre a kedves Jánosra is kiosztja a keresztjének szomorú sorsát. A kedves tanítványra is szomorú sors jut. Mert az Istennek is célja van ezzel. Talán megtapasztaltuk már mi magunk is a saját életünkben, hogy amit az Isten elrendelt, a mi számunkra az sohasem volt cél nélkül. Még akkor is, amikor a bűn vagy a gonoszság vett erőt rajtunk, még abban a helyzetben is akart az Isten valamit velünk. Jánosnak sok mindentől meg kellett válnia, a szeretet gyülekezetétől, az otthonától, s mindez öreg korában történt. Az Isten sokszor sok mindentől megfoszt, hogy teljesen egyedül maradva csak ráfigyelhessünk, s így megérthessük az ő akaratát. Bizony sokszor nekünk is szükségünk van, szükségünk lenne egy-egy ilyen számüzetésre. Mert sokszor a világ zajában nem vagyunk képesek meghallani, hogy mit is akar éppen mi velünk, éppen én velem közölni az Isten. Az emberi lárma bizony sokszor elfojtja a halk és szelíd szót. Sokszor az érvényesülés vágya tesz vakká és süketté. Bizony jót tesz, jót tenne egy-egy pátmoszi számüzetés, hogy a mindenféle világi zajtól távol, régi örömöktől is távol, ott abban a kietlenségben megértsük és meghalljuk azt a mondani valót, amit az Úristen éppen nekünk akar üzenni. Domitianus számüzetési parancsa csak Isten akaratának az eszköze. Urunk hatalma minden földi császárénál nagyobb. Ő irányítja Jánost Pátmosz szigetére, mert közölni valója van számára. Amit látsz, írd meg egy könyvbe, és olvassuk tovább aztán, és aztán küld el a 7 gyülekezetnek. Nekünk is tudnunk kell, hogy Isten sokszor azért vesz ki bennünket a világ zajából, körforgásából, vagy éppen a családi közösségből, amolyan Pátmosz szigeti magányba, hogy amit a megszokott helyünkön nem hallanánk ott a csendben, csak ő előtte, megérthessük. Valaki, aki sokáig börtönben volt, elmondta, hogy ott a börtönben egyszer valamiért nagyon megbüntették, és külön cellába zárták, ahol teljesen egyedül volt. Büntetésképpen szánták ezt neki, de az az időszak, amíg ott volt, Isten csodálatos ajándékává változott a számára. Olyan békességet, olyan csendet, olyan áldást, tanítást, olyan megvilágosodást kapott Istentől, még Biblia nélkül is, hogy a magányos börtöncellában eltöltött idő nem is számüzetés volt a számára, hanem valami olyan hely, mint Jánosnak a Pátmosz szigete. János pedig így írja az igét ezen a szigeten. Én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonságtételéért. Még magányosságában is társnak vallja magát a többi szenvedővel és üldözöttel, azokkal, akik Jézus Krisztus országának osztályrészesei. Csodálatos olvasni, hogy János még itt a kietlen szigeten is érzi, egyenesen tudja, hogy ő nem csak az Úr Jézus Krisztus szenvedéseiben társ, hanem az Úr Jézus Krisztus királyságában is, az Úr Jézus Krisztussal való együtt élésben is. És hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna. Írja tovább. Amint Jézus Krisztus hangja megszól a szigeten, többé már nem kopár, többé már nem kietlen. Már áldott szigetté változik, most már mindennél bizonyosabb, hogy János nincs ott egyedül. Igen, vannak az Istennek ilyen áldott szigetei. Sokkal inkább biztonságban van itt János, mint Rómában vagy Efézusban. Már nem számüzetésben, hanem küldetésben van. Pátmosz szigetére el kellett jutnia, hogy ezt a kijelentést, hogy ezt a küldetését megérthesse. Az őt megszólító Jézus Krisztus is ezt a bizonyosságot árasztja. Én vagyok az alfa és az ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. János életében nem Domitianus a kezdet és a vég, nem az ő szava, nem az ő döntése, hanem az Úr Jézus Krisztus. Nekünk is jó meghallani a magunk számüzetéseiben, a magányosság és csüggedés szigetein is megszólító Jézust. Mert nem csak János számára, hanem a mi számunkra is ő a kezdet, ő az, aki életet ad, ő az, aki elküld, és ő a vég is. Ő hív haza, ő vár bennünket az örök életbe. Fontos ez a trombita-szerű hang is. Tudjuk, hogy a Bibliában sokszor a trombita hangja gyűjtötte össze Isten népét. Akkor, amikor a mindenható a törvényt adta Izrael népének a számára, amikor döntéseit adta hírül, akkor is trombita szólt. Itt is valami nagyot akar kijelenteni az Úr. János volt a kiválasztott, aki beláthatott a menny dicsőségébe. Olyan történéseket enged neki meglátni itt az Isten, amelyekről még Jézus is azt mondta tanítványainak, hogy nem a ti dolgotok tudni ezeket. János pátmoszi számüzetésében, Jézus Krisztus megjelenésével indul a jelenések könyve. Így születik a jelenések könyve, és így születhetik talán a mi életünk könyve is. Amikor megtaláljuk a csendet, amikor fülelünk, hogy az Isten megszólítson benne. Éppen ezért zúgolódás nélkül kellene elfogadni, ha igen, ránk is vannak mérve amolyan pátmoszi szigetek, helyzetek, mert az Úristen, akinek semmi sem lehetetlen, áldás szigetévé változtathatja. De talán nem is fontos mindig Pátmosz szigetére jutni. Csak éppen nyitott szemmel, nyitott szívvel kell járni ebben a világban. Figyelni a jeleket, jelzéseket, és észrevenni az Isten csodálatos kijelentéseit. János később visszakerült Efézusba, onnan Pátmosz szigetéről, miután ottani küldetését elvégezte. Magas kort élt meg, és csak röviden prédikált, nyomatékosan ismételgetve és bizonygatva, hogy az Isten szeretet, fiacskáim, szeressétek egymást. Így figyelmeztette hallgatóságát nagyon sokszor. És ez a legfontosabb. Ha szeretet uralkodik a szívben, ha nem hagyjuk megmérgezni a világ által elfogadott és elismert egyéb nem éppen szeretetre buzdító normákkal, akkor igen, élhetünk Istennek tetsző keresztjén életet. Mert akkor tudjuk, hogy a szeretet forrásból, Jézus Krisztusból meríthetünk szüntelenül. Általa kapcsolatban vagyunk azzal az Istennel, aki ha kell, megfenyít, ha kell, kijelentést ad a mi szánkba, de soha-soha nem hagyja, hogy erőnkön felül kísértessünk. Domiciánus hatalma már régen porba hult, és János még mindig élt ott Efézusban. Minden megpróbáltatás és magányosság csak ideig, óráig tart, aztán porba hull. Szeressük hát egész lelkünkkel az Urat, és szeressük egymást, szeretteim, mert a szeretet az Istentől van. A szeretet mindent eltűr, mindent hisz, mindent megbocsát, mindent remél. Soha el nem fogy, mindörökre megmarad, túlnyúl még a síron is. Éljük így mindennapjainkat, Urunk dicsőségére, egymás örömére és épülésére. Amen.